Itt a szünetben szó esett néhány érdekességről, és megbeszéltük Istvánnal, hogy most ennek a felelevenítésével fogja kezdeni, hiszen nagyon érdekes és közérdekű adatokról lesz most szó.
Igen, azt említettem meg, hogy az eddigi elhangzottakhoz kapcsolódóan, hogy szerencsére az interneten egyre több olyan lehetőség van, hogy ilyen típusú felvételeket meghallgasson az ember, és ezek közül is az, ami a szívemhez legközelebb áll, ez a Gramophone Online nevet viselő honlap, amelyet, ha így keresik a keresőbe, akkor meg fog jelenni, és amelyről meg lehet hallgatni az 1900-as évek elejétől 1962-ig időszakban készült 78-as fordulatszámú bakelit lemezeket, már azokat, amik fel vannak már töltve, és hát ez egy olyan gyűjtemény, amely folyamatosan bővül, tehát én minden hónapban egy-egy órát eltöltök, hogy megnézem az újdonságokat, megnézem, hogy milyen új kúrens dolgok jöttek, amiket eddig még nem ismertem, és rengeteg olyan meglepetést okoz az embernek és örömet, ami jó érzéssel tölti el. És azért is szívemnek kedves egy ilyen dolog, mert ez egy olyan kezdeményezés, magánkezdeményezés, nem állami pénz, nem könyörgés, nem, hanem mindenki hozzájárul valamilyen módon, ugye itt csak a honlap fenntartása a kérdéses, illetve hát az volt egy nagy kérdés, hogy tudják megoldani azt, hogy itt a szerzői jogokkal legyen probléma, megoldották. Nem tudok az semmi olyan problémáról, hogy ez ne lenne. A szerzőket nagyon tisztességesen közlik, azt is közlik, hogy ha egy műnek nincsen szerzői, hogy mondjam, vonzata, de nyilvánvaló, hogy itt ez csak erre a használatra szól, tehát gomnyomással letölteni nem lehet ezeket a felvételeket, de hát aki szereti, az megtalálja a módját, hogy hallgassa, vagy pedig más módon mégis a saját gyűjteményében is el tudja helyezni.
Igen, és még annyi ugye elhangzott, hogy ez egy folyamatos rádióadónak is tekinthető.
Igen, mert hát, hogyha bekapcsoljuk, akkor megjelenik egy olyan oldal, ahol éppen Aktas egymás után játssza le a számokat véletlenszerű sorrendben, tehát itt egymás mellé kerülhet a Kazan László és a Solti Hermin, de nincs ezzel probléma, mert ugyanúgy abban a körben mozognak. Hozzá szeretném tenni, hogy prózai és komolyabb zenei anyagok is vannak, kimondottan komoly zene nincs, de hát erről beszéltem már, ugye, hogy ennek a dimenziói azért 3 perces lemezeken egészen mások. És ha már rátérhetek a második fordulóra, akkor itt mondom el például azt a dolgot, hogy amikor 1936-ban Németh Antal, aki a Nemzeti Színház igazgatója volt, kiadta az ember tragédiáját hanglemezen, ugye akkor azt az album, az 16 lemezen, 16-szor két oldalon volt, és így is nagyon meg volt húzva az ember tragédiája. Na most azért bele kell gondolni abba, hogy én végig akarok hallgatni egy ilyen lemezt, és 30-szor kell váltanom. Tehát azért ez egyben jelzi ennek a technikának a hihetetlen korlátait is, amelyek nyilván nagy nehézséget okoztak akár a műélvezet szempontjából, akár pedig a másfajta felhasználás, például a rádiós felhasználás szempontjából. A 20-as évekre térünk. A 20-as években itt nagyon nagy változások vannak, éppen az egyik az a rádiónak a megjelenése, és ezzel párhuzamosan ugye a mikrofoné. Amikor mikrofon van, rádió nem lehet mikrofon nélkül, ugye töltsér az nem már idejét múlt ilyen szempontból, viszont nem változik a helyzet a rádióban sem attól a korábbi állapothoz képest, hogy mikrofon van, hogy mennyit tudnak rögzíteni. Tehát egy példát hadd mondjak, ugye a rádióban az első időben a lemezeket vágták, tehát a lemez hangrögzítés az lemezvágón keresztül történt, és volt olyan is, hogy egyszer-kétszer ismételhető viasz lemezre vágták a hangot, ami azt jelentette, hogy a lejátszásnál már annyira lerombolt két lejátszás után, hogy fogtak egy kést, és így lehúzták, letörölték, és újra vágták rá újakat. De elmesélték nekem a hangrestaurátorok, hogy akkor úgy játszottak le folyamatosan egy hosszabb művet, mert le tudtak, mert mindent lehet, ugye, hogy két lemezjátszó volt, és a felvétel úgy volt elkészítve, hogy minden lemezen, mielőtt nem úgy ért véget, tehát hogy a másikon már kezdődött. és a fülhallgatón vagy valami hallgatta itt, hogy mikor ér oda, és kézzel szinkronizálta, és amikor a két hang összeért, akkor ezt leállította, és innen ment tovább, és a közönség meg ült a rádió előtt, és folyamatosan hallgatta egy órán keresztül ezeket a 3 perces lemezeket, anélkül, hogy észrevette volna, hogy a kollégák hogy trükköznek, hogy úgy mondjam, de hát ez egy kegyes csalás volt, hiszen a cél az volt, hogy folyamatosnak látszódjék az a felvétel, amit meg lehetett csinálni, csak ha ezt le kell venni és cserélni kell, akkor mégiscsak megszakad ez a folytonosság. Nos, hát ennyit a technikai oldaláról, és akkor mindjárt egy olyan lemezt fogunk lejátszani, ami két igényt is szeretném ma kielégíteni. Az egyik azt a hiányt, amire itt már volt utalás Angéla részéről, és én nekem is nagyon hiányzik, tehát itt Rátkai Mártont fogjuk hallgatni először. Méghozzá azért érdekes ez, mert én tudtam volna a 10-es évekből is hozni tőle felvételt, amikor neki nagyon sok nem készült, vagy nekem nincs, vagy nekünk nincs meg nagyon sok. Operettekben azért Mágnás Miskában, egyebekben elég sokat játszott és felvételek is voltak, nem olyan jók, de itt a 20-as évek végén, ugye Rátka is egy nagyon népszerű színész volt, és ez a 20-as évek, ez egy nagyon nagy mozgás jelentett mindenki számára is, hát többek között abban, hogy elment Bécsbe, Berlinbe, tehát a világ megnyílt egy picit, részben kényszer, részben pedig hát lehetőségek okán. És ezeket a felvételeket, amelyből most egyet lejátszok, ezt egy német lemezcéggel csinálta, azt hiszem, hogy Berlinben, ebben nem vagyok biztos, magyarul énekel, ez tulajdonképpen egy ilyen kis bugyuta kuplé, ha úgy tetszik, de azt mindenképp lehet majd látni, hallani a felvételen, hogy mi a különbség az eddigi hangzáshoz képest, mert itt már mikrofon van, nincs nagy zenekar, tehát ez most nem a zenei szempontból érdekes, de talán az érthetőségnek azok a problémái, amelyekkel az imént még találkoztunk, azok meg csökkenni fognak.
Réges-réges hajdalában együtt jártunk iskolába, a Krém is, és én is. Hogy mindegymást el nem hagyjuk, az egymásnak megfogadtuk, a Krém is, és én is. Mik a fekszatok? Nem volt még két ilyen gimpli, együtt jártunk, mint két slimpli, egymás mellett ültünk padba, együtt lettünk ki is csapva. A Krém is, és én is, abba oda jó. Óriási, óriási, mik a fekszatok? Ott csináltunk társas céget, megjön aztán le is égett a Krém is, és én is, oda jó. Egy néhányszor így megbuktunk, egy kis pénzt is félredugtunk, a Krém is, és én is, még csapattatok. Összegyűlve razbajóban, együtt ültünk a Markóban, együtt szíták ott a vérünk, azért unberufen élünk. A Krém is, és én is arra vagyok. Óriási, óriási, mik a megtartó. Azt mondtuk, hogy ez nem élet, legyünk inkább feleségek. A Krém is, és én is. Ó, de jó. Házas élet, kérni drága, csináljuk kompániába. A Krém is, és én is. Mik a megtartók? Mentünk az oltárébe, mint főleg is a bőfélye, és a házasságba vágott, csülvették a boldogságot. A Krém is, és én is, óra jó. Óriási, óriási, mik a megtartók? Nem sokára jött a gólya. Vajon ki az okozója, a Krém is, és én is, óbe-jóbe-jó. Örvették a kis bábának, s értük tettük ma papának, a Krém is, és én is, mik a taktató. Egyik tettük Elenkába, és ő tettük porcelánra, és mindenem megosztoztunk, ilyen szépen szórakoztunk. óriási, óriási, még a kapható.
És még egy fontos változás a 20-as évek végére, és ennek a felvezetésére szeretnék most majd egy dalt bejátszani, erről kérném a 24-es, hogy megjelenik a hangos film. Ugye itt hangról beszélünk, tehát a hangos filmet nem lehet nem megemlíteni, és hihetetlen gazdagságban produkálja azoknak a színészeknek a felvételeit, akik ebben a több száz filmben szerepelnek, ami 1930 és 45 között készül, a hangos film első nagy klasszikus időszakában Magyarországon. És az első felvétel ennek felkonferálása legyen, Orlai Jenő, rövidebb nevén Csöpi, ahogy mondták, egy zenekar vezető és dobos énekel egy dalt, 24-es. Amiben a felidézi a korfilm sztárjait. Jávor Pált fogjuk felidézni most majd néhány felvételen, de mielőtt ezt megteszem, még valamire szeretnék kitérni, hogy odaadom ma. Bocsánat kérem, hogy a 22-esről a 4-est kérem. Tehát azt szeretném elmondani, hogy a szerencsés az egész történet abból a szempontból, és ezen akár ennek a két felvételnek a története is alátámasztja ezt az előbbi a Rátka, illetve amit most hallottunk, hogy olyan helyzetbe kerül a világ a 20. században, ahol a hatások, a különböző műfajok olyan szabadon áramlanak, és egy pillanaton belül meg tudnak jelenni, hát ez már a 10-es években is így van, a 10-es években az Orfeumban ragtime-ot játszanak a magyar színpadokon is, de ez viszont is ismert és érdekes, vagy leírható, mert van olyan New York-i felvétel 1913-ból, Hungarian Reg, ez a címe, itt is van nekem egy ilyen muzális külföldön vett lemezen, amiben, tehát odafelé is működik ez. Odafelé is működik, hogy Lehár Ferenc operettjeit bemutatják Budapesten, Bécsben, és egy éven belül New Yorkban a Broadway-n játsszák. Tehát valahogy a világnak egy olyan forgataga jön itt létre, amiben megrészegülnek az emberek. Egyszerűen a hangzások, az áthallások, hoztam egy felvételt, ez később még, ha idő lesz, legalább behal a hallgatás, 1935-ben Tommy Dorsey, egy amerikai big band vezetője, 30 éves ember, akkor ilyen romantikus nagyzenekari felvételeket csinál, egy olyan dalt jelet lemezre, ami arról szól, hogy milyen jók a budapesti esték. És a lemez másik oldalán pedig a Lisztnek a szerelmi álmokat dolgozza fel. Tehát egészen távoli világok találkoznak pillanatokon belül, és azért mondtam, hogy ez valahogy megrészegíthetett nagyon sokakat, mert ahogy néztem itt a felvételeket, sorba kellett látnom, hogy ez a távolságoknak ez a lerövidülése, ez hogy milyen csábítást is jelentett. Nyilván emögött van egy csomó olyan mozgás, amely ezt ki is kényszerítette. Tehát arra gondolok, hogy nem nagy és nem jó emlék az a magyar történelemben, hogyha másfél millió ember kitántorgott Amerikába, mert ez egy szociológiai tény. De az a másfél millió ember, az vitt egy kultúrát, és vitt egy vágyat, hogy ő valamit ebből az óhazából visszakapjon. És nem véletlen az, hogy a hanglemez az nagyon alkalmas volt erre, hogy megkapja a magyar nótát, megkapja a Orfeumból a kuplékat, megkapja az operetteket. Tehát ez egy nagy üzlet volt. Először tonna szám vitték ki a magyar hanglemezeket az amerikai magyaroknak, mint ahogy nagy üzlet volt az is nagyon sokáig, hogy magyar, népszerű magyar színészek vendégszerepeltek Amerikába. Tehát az, hogy a Fedáksári hányszor turnézett, a Rátkai hányszor, a Királyernő hányszor ment, jött, ment, ott maradt. Ezek mind ilyen a 20-as éveknek egy természetes mozgása volt, és mivel olyan nagy mennyiségben emigráltak Magyarországról, hogy bizonyos városokban magyar színházak is alakultak Amerikában. Ez is hozzátartozik a történethez. És hát a szomorú történet ugye úgy folytatódik, hogy ez megismétlődik a 30-as években egy újabb kivándorlási hullámmal, részben a gazdasági világválság, részben a világháború előszere, és megismétlődik a 40-es évek végén a rendszerváltással, mondjuk így, és megismétlődik 56 után is. Tehát tulajdonképpen egy folyamatos föltöltődése van sajnálatos módon a mi nézőpontunkból, más szempontból pedig érthetően annak, hogy és ha végig elmondanám azt a listát, akik nem csak így turnézni mentek, hanem ott is maradtak különböző okokból, akkor hihetetlen nagy neveket vesztünk el a magyar színpadon, a magyar színészetből, és nem mindig úgy, hogy ennek jó a végeredménye. Hát ebben a történetben ugye ismert például erre még visszatérek a Jávort Pálnak az esete, aki legszebb éveit mondjuk úgy, hogy pazarolta el Amerikába értelmetlenül, és csak meghalni jött haza. Nos, tehát visszatérünk a hangos filmhez, ha szabad, és akkor először szólaljon meg egy hangos film részlet a Lila Akácnak néhány taktusa, amely több vonatkozásban is érdekes nekünk, de ezt csak utána mondanám.
Lila Akács. Lila akácsa, minek a vágy, ma elszáll, minek a nyílő virág, csak így lesz, idére rongyos világ. Ha nem szeretsz.
Lila akácsa, minek a szív, ha úgy fáj.
Hol szolgál?
Hallja, uram, már itt van volt a fal.
De szemtelen nő, feltűnően szemtelen.
Tétje
le nekem azt csak. Neked, te hülye? Világos nappal.
Lila aztán.
Kedvenc
virágot.
Na, Mese.
Köszönöm.
Na, most aztán távozz, édesem. Eleget emzsegtél.
Mondja, micsoda maga tulajdonképpen Pesten?
Bankfiú vagyok, kérlek. Tudod, pénztárosabban a bankban, József téren. Na de most ilyes öregem, és marad egy elmosódó emlék az életemben.
Ugye a Lila Akács több szempontból is érdekes. Ismert szépen regényből készült, előbb dramatizált változat, aztán pedig a film. A filmet Székely István rendezte, aki a Hippolyttal ugye beírta magát a magyar filmtörténetbe, és 1930 és 38 között több tucat filmet rendezett. A felesége Ága Irén volt, akit itt hallottunk, és akivel aztán együtt a 30-as évek végén végleg Amerikába távoztak a várható események elől menekülve, mondjuk így. Tehát sok minden sűrűsödik ebben a filmben, többek között megjelenik benne a már említett és megismert Király Ernő, egy snitt elejéig, amikor éppen a Városligetben, ott a Liget szélén, ő maga is énekli a Lila Akács dalt és árulja a kottáját. Ugye ez a dal, vagyis a darab, ez a 10-es években játszódik, tehát nagyon érdekes abból a szempontból is, a maga a mű is, meg a filmfeldolgozás is, hogy egy ilyen nagyon közeli történeti időszakra reflektál, de mégsem kortárs darab, tehát mégsem a 30-as években játszódik. Legtöbb magyar film, ugye egy-két kosztümöstől eltekintve, itt akkor mind a napja, úgy mondták, hogy a napjainkban játszódik, tehát mondjuk úgy, hogy a mai fogalmakkal szappanoperaként működött igen sok esetben, de hát ez kivétel az alapanyag miatt is, és hát ebben a filmben is megjelenik Kabos Gyula, aki énekel is benne, ugye női ruhában, tehát elég érdekes, pikáns dolgok vannak, és a filmnek még egy ilyen érdekes vonatkozása van, ha már megálltam mellette egy pillanatig, az pedig az, hogy, és ez is jellemző a korra, hogy ugye a Szépernő regény is úgy végződik, hogy hát ezek itt a találkozás, és hogy az elbúcsúzás az azzal ért véget a könyv, hogy elmennek a lányok Moszkvába, szerződnek, a fiú meg itt marad. Miközben ők már nagy szerelmet élnek a maguk módján a lelkükbe, és hát a filmet egy új befejezéssel kellett aztán tovább játszani, hogy a vonatot utoléri a fiú, és felszáll, és együtt utaznak el. Tehát a happy end az rákényszerítette még ezt a derék magyar filmcsinálót is arra, hogy megváltoztassa a közönség igényeinek megfelelően a befejezést. Székely István egy kiváló rendező volt, én nagyon szeretem őket, nyilván azért beszélek róluk, ezt a sztorit mindig el szoktam mondani, neki van egy remek önéleti írása, amiben megírja az egész, hogy lett filmrendező, mindenfélét. Egy poént szeretnék ebből felidézni. Sokáig élt Németországban, ott tanult nagyon sok mindent meg, ugye annak idején Berlin az egy nagyon jó távolság és egy jó hely volt a magyar fiatalság számára. És hát mikor ott élt, akkor észrevette azt az egyszerű összefüggést, hogy a német posta úgy működik, hogyha valaki nem tesz bélyeget a levélre, akkor azt nem megportózzák, hanem visszahozzák a feladónak. Ugye hát ebből logikusan következik az, amit ő is csinált, hogy csak fel kell cserélni a feladót és a címzettet, és akkor oda fogják vinni a levelet, ahova kívánja az ember. És miután egyszerűen ezt valahol elmondta, hogy ő már régóta levelezik így, megkereste a német posta, és azt mondta, hogy uram, ha vannak még ilyen ötleteim, vevők vagyunk rá, de nem máshonnan szeretnék megtudni. Úgyhogy. Tehát ez arra példa talán, ugye, hogy egy egyszerű összefüggés meglátása végül, és az embernek mindig adott. Csak sokáig kell a tárgyat nézni, hát eszünkbe jut róla valami. Itt még hallgassunk egy kicsit akkor hangos filmzenét, hogy a következő számot, hogy akkor szólaljon meg Jávor Pál is. Először Ága Irénnel, aztán egyedül.
mondott még, nem köt magához még emlék. Itt a szívemben csak a szerelmem ég.
És itt egy rövid részlet még az iglói diákokból, ahol Jávor egyedül énekel. Az, ami legismertebb, amit megszólalt, hiszen ő a legtöbb filmben egy ilyen duhaj, jólvágású, erőszakos, kicsit néha bohém, vagy szóval volt, meg egy mulatást meg nem vető figurát játszott. Ez eléggé rá is hát éget, ha úgy tetszik, nagyon sok filmben, de ő nagyon sokszínű színész volt, és ha most azt kérdezik, hogy miért nem játszok színházi felvételt tőle, akkor azt kell mondanom, azért, mert nincs. Sajnos a 30-as években nem készültek még színházi előadásokról, pedig technikailag lehetőség volt, de nem készültek felvételek, viszont van egy olyan felvétel, ami mégiscsak közel van ahhoz, hogy milyen lehetett Jávor a színpadon tetejébe. Ezen a felvételen egészen más az a stílus, amit tőle megszoktunk. És ennek a történetét elmondom, amíg megtaláljuk a 20-as, 5-ös, 6-os felvételezőn. Ugyanis a rádióban azért nagyon sok színházi közvetítés volt a 30-as években. Ugye a legolcsóbb az volt, hogy egy összekötni egy telefon zsinórral, állandóra meg is volt az operázat, a stúdiót vagy az adótoldot, és akkor nyomták a felvételeket. De ugye, nem, mint az előbb említettem, nem tudták ezeket rögzíteni. 1935 körül, mikor Németh Antal lett a rádió főrendezője, ő nagyon fontosnak tartotta, hogy a rádió ne csak egyenes adásokat közvetítsen, hanem összeállított, szerkesztett színházi jellegű műsorokat. Tehát elég sok olyan felvétel van, ami a stúdióba készült. Akár egy színházi előadás szereplői a stúdióba játszottak el részleteket, akár pedig olyan, hogy olyanok kerültek egymás mellé, egy-egy jelenetben, akik színpadon nem játszottak együtt. Urai Tivadar, Bajor Gizivel már jó túlkorosan Rómeó és Júliát adnak elő. Szerintem nem olyan jó, de most ez egy másik kérdés, de egy a stúdióban ezt meg lehetett csinálni. Ugyanígy ezen a felvételen most majd a Gárdonyi Géza Bor című regényéből készült, éppen Bőti László kapacitására a századfordulón átíródott darabban Dajka Margit és Gábor, bocsánat, Jávor egy pár jelenetet ad elő, nagyon ízesen így tudom előre felkonferálni. Ez azért érdekes, mert ha ők játszották volna ezt színpadon, én szerintem ez nagyon közel lenne ahhoz, ahogy, az akkor színpadi stílusában egy ilyen típusú darab meg tudna szólalni, vagy meg tudott szólalni.
Nem kezet nyújtottál, amikor utoljára elváltunk, és azt mondtad, nem haragszol.
A bátya küldte magát? Hétve. Maga is csak olyan. Hiába lesz. Juli néni nem fog visszamenni. Nem volt. Azok magukat is visszamenni? Hát ha fogy. Majd a házán teknőt is jel, mint a teknőséka. Csak menjél haza. Ugye ebben nem eredtünk, maga se. Figyelünk a hírében, maga tégségünk, bátyának, hogy mi vagyunk hálatos ennek, pont nélkül is.
Az én bátyám ugye nem küzdött tengőt, de még meg is haragudna rám, ha tudná. Mert nem itt vagyok én most, hanem a juhászoknál. Ott sem vagyok én veled, hanem alkotok. Aztán meg a mi falunk templomában vagyok létárnyában. Én csak azért jöttem ide, hogy téged lássam. Ha tudtam volna, hogy azt gondoljátok, hogy az ügy követje vagyok, hát bizony nem jöttem volna ide.
Hát aztán mit akar látni rajtam? Látok már minden öleget.
Elöget? Nem lövett téged elöget látni, Rodi. Haj, ha én nagy úr volnék, ögyeműket tűnnék, csak tudnál téged nézni.
Nem vegyek szállam
rám. Hát így fogadsz engem. Ezt érdemlöm én tűled. Ezért gyalogoltam én 3 óra hosszú. Ezért húzgáltam az erdőn, hogy senki ne lásson. Ezért hazudtam a bátyámat, és aki előtt pedig én mindig igaz országgal állok. Ha hátat fordítasz nekem. Hát jó, én is hát
kifordítok. Nem vagy itt. Én nem haragszom magára. Csak másról nekünk idegenöknek kell lennünk. Még ha sose ismertük volna egymást. Nem haragszom én magára.
Nos, ilyen típusú felvétel szerencsére maradt azért. És elég sok olyan színésszel, akik nagyon keveset tudunk már olyan értelemben az életrajzokon kívül, és akár olyanok is, akik a 19. század végén kezdték a pályafutásukat. Egy érdekes kuriózumot mutatnék itt a 14-es felvételbe, hallgassunk bele egy kicsit. 1937-ben volt a Nemzeti Színház 100 éves évfordulója, ugye 1837-ben Pesti Magyar Színház néven nyílt meg az első Nemzeti Színház, és ezen a 100 éves évfordulón volt egy nagy díszünnepség a Nemzeti Színházban, ez 37. októberében volt, és ennek volt ünnepi műsora, és a rádió közvetítette, és érdekes módon a Zalán futása, meg nem tudom milyen darabokból adtak részleteket, meg a híradóban benne volt a Bajor Gizi mondta a prológot. Tehát nagyon kevés maradt meg a műsorból, de egy felvétel megmaradt arról, hogy mi volt a szünetben. Nagyon érdekes, hogy a folyamatosan ment a közvetítés, én most abból szeretnék idén, hogy 2 interjút csináltak, az egyiket Szacsai Imrével, a másikat pedig Márkus Emiliával. És még mindig nem telt ki a szünet, és az a harmadik az tulajdonképpen a legérdekesebb, de azt most én nem hoztam el, én Szacsaiba szeretném, ha belehallgatnánk. egy Filotárs Lili nevű díszlettervező, gyermeztervező elkezdte elmondani azt, hogy kitöltse a szünetet, hogy ki milyen toalettbe jelent meg ezen az ünnepi alkalmon. Na most azért érdekes egy ilyen, mert ugye tulajdonképpen egy teljesen mellékszál a lényekhez képest. Mint ahogy ez az interjú is készülhetett, máskor is nem feltétlenül kell akkor, amikor a Nemzeti Színház ünnepe van. De mégis valamit visszaad annak a hangulatából, és sokkal többet mondanak a környezetéről, amiben az az ünnepi műsor lezajlott. Tehát most ebben a rövid részletben itt Szacsvai Imre, aki 1854-ben született, tehát ha ezt kiszámolom 40, az majdnem 80-valahány éves volt, aki végigcsinálta ugye az egész 20. századi magyar színházat élvezető színészként, Nemzeti Színház vezető színészeként, ő emlékezik vissza a fiatal korára. Számomra ezeknek a felvételeknek az az érdekessége, hogy itt halljuk is, vagy hallották, gondolom, szóval tényleg egy másik kor szólal meg belőle. Tényleg valami olyan, hogy azonos is vagyok vele, de mégis valami idegen is, de olyan meleg szíve, szóval meleg lesz az ember szíve, hogy jól érzi magát benne. Olyan patetikus, olyan emelkedett az egész, olyan ünnepélyes. néha olyan, mintha felolvasnám, amit mond, tehát, hogy még vagy betanulta, még abban is gyanakszik az ember, de valahogy minden szónak, minden hangsúlynak van valami jelentősége, és ez számomra mindig lenyűgöző, mert csak fecsegünk össze-vissza, csak oda mondunk, ami éppen eszünkbe jut, miközben pedig, hát valószínűleg eleink nem biztos, hogy így értek, vagy legalábbis lehetne tőlük egyes-más tanulni. Most egy igazi előadás felvétel részletet szeretnék, ami sokkal rosszabb minőségű. Fogalmam sincs, hogy hogy lett, hogy hogy került hozzánk. Ugye a mi gyűjteményünk, hanganyagaink ebből az időszakból, a Német Antal hagyatékából kerültek ide az 50-es években, mikor alapították az intézetet. Tehát valószínűleg ez is ezen a szálon van. Sok bevezetőt nem szeretnék hozzá, azért érdekes ez, mert ez nem stúdióba készült, ez tényleg színházi előadás. Ez Rostandnak a Sasfiók című darabjának 1942-ben ment a Nemzeti Színházba. Ezen a lemezen lesz a 17-es. A részlete lesz. Ugye nagyon népszerű szerző volt, már emlegettem a Cyrano kapcsán, illetve az Acél királynál is emlegették. A századfordulótól kezdve nagyon sokat játszották. Ez a darab Napóleon fiának a története, nagyon romantikus dráma, ez is nagyon nagy hatásos jelenetekkel. Ugye a kis Napóleon és a nagy Napóleon viszonya, vagy egymáshoz való távolságáról is szól, kaliberben, egyebekben, és hát ennek a gyereknek a romantikus drámája. Ezt általában a német színpadokon kezdték, hogy a Sasfiókot, fiatal Napóleont nő játszotta. És ebben az előadásban is nő játsza, Gobbi Hilda. És van egy ilyen nagy jelenet, ez a végén egy ilyen nagy látomásos helyzet, amikor Metternich egy ilyen nagyon éles vitába keveredik a fiatal Napóleonnal, és hát ez van itt reprodukálva, és előre elmondom, nekem azért döbbenetes ez, nem is csak a jelenet miatt, az is nagyon érdekes, hanem ezen a felvételen rajta van a közönség reakciója. Tehát, hogy a közönség milyen elementálisan tudott reagálni, és ez még nagyon sokáig megvan a felvételeken, talán egy olyat ki fogok keresni mindenképp, ami későbbi ugyan, de egy olyan rádió közvetítés, ahol ez nagyon jól érzékelhető, hogy a közönség reakciója mennyit tud segíteni akkor, hogyha nem üres a tér, amiben játszódik, tehát a hang kulissza megteremtődik. Erre tudok mondani egy nagyon jó példát, a Csárdás királynőből csináltak egy rádiófelvételt a 60-as, 70-es években, még a Gobbi Hilda, Honti Anna és mindenki a nagy sztárok közül benne van, és nincs közönség. És hallgatja az ember, és olyan, mintha kongana az egész. Mert ugyanis a poénnak akkor van értelme, hogyha azt lereagálja valaki, hogyha ez egy párbeszédé alakul, hogyha én bevonódok, és ülök egy ilyen búra alatt és hallgatom, mert ugye a zenét külön meg lehet hallgatni, mert a zenére nem énekünk együtt, arra nem reagál. De amikor mennek a feleki legjobb poénjai, a színházban úgy pukkannak, mint a petárda, az, akit néma csend fogadja, akkor olyan döbbenetes élmény. Na most ez az felvétel pedig talán azért pont ellenkezőleg, mert korábbit nem tudok, ami így előadásról lenne, 1942-ben vagyunk Nemzeti Színházban, és egyszer csak, amikor valami történik, akkor a közönség erre reagál.
Magáit életét egy lopott-e vérből, amit rabul, a vérlap örökölt kórja volt a gyökeség a kény.
Nem!
Hirdve magát, e tűzöklő falon! Nem látja, hol vágyat? Nézzen olyan károm én! Nézzük még picset és ilyen pirosabb babat náj! Tárisben ugyanok, a frankomba levágott fejlet és így tudtad a zája, mert főnök irigy is kapja, hogyha nem csak bír, hanem balkon.
Behallatszik a segédszemélyzet szava is, régi felvételeknél különben. Most én nem hoztam el a Bajorgiz utolsó szerepét, amit elég ismert, az Ármány és Szerelem. Azt én szoktam nagyítóval hallgatni, hogy úgy mondjam. És bizony ott többször lehet hallani a súgót, nagyon keményen. Tehát részben ez egy technikai kérdés is. A színháznakban teljesen természetes szokás volt ebben a korszakban feltétlenül, hogy a szereptudás az kielégésült a súgóval. Tehát a teljes szereptudás az a súgóval együtt volt érvényes. Nyilvánvaló, hogy ez a színpad felől hallható valamennyire, a nézőtér felől nem hallható. Ha rosszul mikrofonozzák be a dolgot, akkor hallható, lelepleződik a nézőnek is. De nagyon sok olyan van, ami így a felvételek kapcsán, és mondjuk itt a taps reakció is ilyen volt, azért elárul sokat a kórszínházáról. Hadd mondjak el egy esetet, amit nagyon szeretek és nagyon kifejező. 1964-ben a József Attila Színházban játszották az Imádok férhez menni című Somerset Maugham bohókás darabot, ugye, amiben a Darvas és a Bodrogi és a először a Váradi Éri, majd az Almás Éva. Tehát ez egy nagyon jó kis darab, és van erről egy nem csak hang, hanem képfelvétel is. És ebbe énekli kicsit szomorkás a hangulatom, ugye Darvas Iván. És többször dalra fakadnak a Nádas Gábornak a dalaira. És a kor szokása szerint, ugye meg a zenés műveken szocializálódott közönség, az egy ponton, mikor elhangzik egy ilyen dal, nem hagyja abba a tapsot. Na de ugye az operetben vissza is lehet tapsolni, visszajönnek, eléneklik még egyszer. De a zenés játékokban, illetve a prózai művekben nem szokás beletapsolni így, mint ez, mert megállítja az előadást tulajdonképpen, tehát ösztönös a reakció, hogy tapsolni kezd, de közben ők beszéltek tovább, mert nekik meg nem volt természetes az, hogy most meg kell állni, mert benne vannak abban a lendületben, ahogy beszélnek. Na és az történik, hogy a kínosság ez lenni, hogy a közönség tapsol, a Bodrogi meg a Darvas Iván folytatni akarja az előadást, és akkor azt csinálja a Darvas, hogy így kiáll oda abba a pózba, ahogy énekeltek, Bodrogi látja, hogy kiáll, ő kiáll mellé, és akkor így a közönség felé fordulnak, és elkezdenek tovább beszélni, játsszák tovább a darabot. Tehát nem ismétlik meg, nem játsszák még egyszer a jelenetet el, nem éneklik el még egyszer, hanem szoktatják a közönséget arra, hogy most már nem ez a kor van, hogy nektek mindent megcsinálunk azért, hogy elénekeltük a dalt, benne volt, megyünk tovább, ti meg szokjátok meg azt. Tehát nagyon érdekes a közönséggel való kontaktus, párbeszéd és oda-vissza hatás szempontjából egy sor felvétel. No, bőség zavarával küzdök. Jaj Istenem, mit mutassak? Kabos Gyula nélkül nem élet az élet, úgyhogy egy kabos mindenképp szeretnék lejátszani. Talán ugye neki elég sok ilyen, hát nem sok, de néhány olyan pityókás dala van, ez talán kevésbé ismert, ez a 30-ason az 5-ös, a Nincs egy huncut garasom, és ezzel itt akkor teszünk egy kört még így a 30-as évek szociológiájába, a társadalmi helyzetbe, erre még hoznék két dalt, mert ezeket nagyon szeretem, és nagyon ritkák, tehát ha szabad, akkor ezzel kiegészítenénk az akkori helyzetképet. Lehet, hogy a harmadik refén után le fogom tekerni a dolgot.
Hogy mi a gond, hogy van-e fenyő angol font? Nem érdekel, mert érdekőség még nem kell. Ha tuhányom van, az ahogy jött, hogy elrohan, és rém humoros, hogy nyílik más a vagyonos, mert én nincs egy húzott arason, meg szoktam már, hogy nincs. A bizállás, hogy hagy vagy, nálam pénzre nyoma sincs, és nem sok vizet zavarok, mert borod italom. És annyira lobog a napot, mert éjjel napalom. És sosem volt, hogy sehogy ne lett volna, mert akad éve hóba egy jó barát. Ma nincs egy húzgyod az arazson, és azt sem mondom, jaj. A fejemet meg a fakamon, s azt mondom, ennyi baj. Én bizony nem tűnődöm mással, csak az italral. Engem kiskoromban mindig arra tanítottak, hogy óvakodjam az erős italoktól. Azóta nem is iszom vízet. Mert a víz az a legerősebb ital, kérem az egész világon. A víz az malmokat hajt, nagy hajókat cipel a hátán. Ilyesmit én a pálinkáról sosem hallottam. Sokan azt kérdezik, hogy nem bántja a lelkismeret, hogy folytat iszom. Hát ezért úgy áll a dolog, hogy nekem kétféle lelkismeretem van. Az egyik az, hogy négy áll te makla, négy áll legyen, esze négy áll. A másik meg biztos, hogy az anyja, így áll, doktor, húja, így áll. Aztán amíg ezek ketten vitatkoznak, én már be is rúgtam. A múltkor egy öreg úr megkérdezte, hogy mit eszem, hogy olyan sokat tudok inni. Hát megmondtam, hogy sós felette. Van a kocsmában egy automata, abban fölül bedobom 20 fillért, és arról kijöntjük a sóspercet. Igen, okos masina. Nagy esze van. Az mondja, öreg, megveszi a bolondokat, hogy lenne a masinának esze? Hát mondom, kell, hogy legyen, mert hiába dobok én magába felül 20 fillért. Arról csak nem adja fel a sóspercet. Azt is szokták kérdeni, hogy mi a foglalkozás, hogy nem dolgozom, csak folytok iszok. Hát mondom, korszakalkotó találmányom van, abból terjük. Azt mondják, micsoda? Mondom, kreáltam egy új madárfajt, postagalamb és papagáj keverék. És hogy mire jó kérdezik? Mondom, élő szóval adja át az üzenetet. És ebből terjük nekem italozásra? Mert aztán mondom, kabinos vagyok, ugye reumófilom jövően. Aztán jó az a víz a reumának? Mondom, hát hogy nem volna jó, hát én is attól kaptam. Ma nincs egy kulcsolgásom, és azt sem mondom, jaj, a fejemet meg a kaparom, csak mondom, hogy én van egy kulcsolgásom.
Ezt Rátkai Mártonhoz kapcsolódva egy nagyon ritka lemezt nem ő énekel, hanem a lánya első házasságából, Rátkai Márta. Ez a felvétel valamikor a világháború alatt született, és jazz énekes volt, keveset lehet róla tudni, legalábbis én nem tudtam kinyomozni róla semmit, de mondjuk aktuális nótát énekel, az a száma, hogy 19-es, és az a címe, hogy Elsején. Nem fogom végig lejátszani, inkább csak a hangulata miatt, mert egy másik számot készít nekem elő, úgyhogy ezt részben Rátkaira emlékezve, részben pedig rá. Nem ő az. A dologszámot mondtam ki. Bocsánat. 14-es elnézést itt egyel. Nem, az se jó. Biztos, hogy a 19-es? Akkor feladjuk, mert most nem nyomozunk, bocsánat, ez nem az. Ez túl vidám, az egy szomorú nóta. Akkor keresek egy olyat, akkor hadd idézem ide Kazal Lászlót, aki talán van, aki még emlékszik rá, nagyszerű komikus volt, akinek van egy megfejtése arról, hogy miből élnek az emberek. Szerintem ez elég aktuális, úgyhogy, és kapcsolódik a előbbi Kapos Gyula felvetésekhez, hogy hát ha ezt eltaláljuk, ezen a 15-ösnek kellene lennie.
Kérdezem, időrendben hogy ezek a hanggyűjtemények meddig tolódnak ki? Tehát a 60-as évek?
Hát ami szalagjaink vannak, azok 85-ig, 85-95 között vannak kazetták. Lemezek mindig vannak, és CD-k máig is, és ma is készülnek felvételek, hangfelvételek.
Tehát akkor ez...
Ez máig, ez folytonos, csak mindig más a természete, úgy tetszik, illetve állandóan kell a digitalizálással egyéb módon javítani, menteni, hogy ami már az anyag megy szét. Hát magnószalagokról jön le a mágnes, igen. Szóval azért az ott...
Állítólag a CD is. 20 év az élettartama, így hallottam egyszer.
Igen, így van, de ez nem, egyrészt nem biztos, kérem, hogy állítsuk meg egy pillanatra, mert de ez lesz az. Szóval ez utólag lehet mindig tudni, hogy mi meddig tartott, és abban is különbözők vannak. Tehát ugye azt se tudjuk, hogy egy számítógép memória meddig tart, egy csomó mindent nem tudunk, tehát ez örökös probléma. Az biztos, hogy minél primitívebb a dolog, annál tartósabb, szóval ebben van valami biztos. Tehát mi semmit nem dobunk ki. Ha egyszer egy lemez megvan, akkor az megvan. Azt hiába másoltuk már át szalagra, aztán kazettára, CD-re, DVD-re, akármire, azért azt meg kell őrizni, mert az az eredeti.
Most én szeretném megtudni, hogy anyagilag ez hogy látszik, tehát hogy tudják ezt, hogy tudod megoldani, mert hát nem egy ilyen kis olcsó
mulatságosak
ezek a dolgok.
Hát mi kapunk állami támogatást, de nagyon keveset tudunk erre fordítani. Tulajdonképpen itt a technikai igényes dolgoknál ugye van egy beruházási része, hogy legyenek olyan technikai eszközök, amit néha nagyon drágák, mert egy olyan magnetofont találni, amivel én le tudok játszani 40-50 éves szalagokat és jó minőségét, és megbízhatót, nem gyűri a szalagot, nem tesz kárt benne. Szóval ez ma már ritkaság, tehát ezek befektetést kívánnak. Utána pedig kell, hát szakértelemmel kell, hát a szakértőt aztán úgy fizetjük meg, ahogy ma általában megfizetik a közalkalmazottakat, tehát szerényen élünk. És annyi pénzünk még van, hogy tudjunk venni lemezt, vagy olyant, amivel tölteni tudjuk, vagy végezni a digitalizálást például.
Igen, vagyok az, amelyik olyan jó minőségű.
Már melyik?
Kazetta.
Tehát a kérdés az, hogy milyen márkájú kazettákra érdemes.
Bár milyen kazettára gondol, videó vagy magnó kazettát?
Hangkazetta.
Hát hangkazettát már nem érdemes.
Nem érdemes?
Nem. De az a helyzet, hogy használják, én is használom otthon, de én már úgy fogtam fel, hogy nekem pont elég kazettán van az az 500 vagy 600, mert van benne mindig olyan, amit már nem használok, és jó minőségű kazettákat vettem régen, és azokat én felhasználom. Például, amikor internetről szedek le dolgokat, akkor az egy jó kazettás magnóval arra nagyon jó. Tehát, de nem, alig lehet már kazettát kapni, tehát ez már kiment a divatból, és a CD is kimegy a divatból, szóval minden kimegy a divatból, de azt gondolom, hogy közben meg minden meg is marad valahol.
És mi a helyette?
Hát mindig lesz valami, de mindig megmarad a régi is. Én hadd mondjak el egy történetet, két dologhoz is kapcsolódik. Én szoktam, mondhatom így, hogy egy barátom révén én egy évente kb. Egyszer elmegyek Kanadába, Montrealba, és olykor onnan elmegyünk, tavaly például New Yorkba elmentünk. És én nagyon szeretem, figyelem azt, hogy a régi lemezekkel mi a helyzet. Tehát gyűjtöm is, meg szenvedély, ez ilyen szenvedélybetegség. Nem valamit keresem, hanem vadászok. Tehát az a vadász ösztön, hogy az ember bemegy a boltba, és addig keresi, még valamit talál, amit érez, hogy most meg fogja találni. Nem tudom konkrétan, hogy mi az. És itt New Yorkban is láttam, és Montrealban is, hogy egyre több olyan régi lemezbolt van, amiben forgalmazzák a lemezeket. Nem dobják ki az emberek a lemezet, sajnálják kidobni, bekerül egy második forgalomba. Amit még 3 évvel megvettem 1-2 dollárért, azt tavaly már 5 dollárért veszem, most már 10 dollárért fogom, mert elkezd fölmenni az ára, ugyanis egyre többen kezdenek érdeklődni iránta, mert megjelennek olyan lemezjátszók, és ilyeneket elég olcsón lehet kapni, ugye, ami egyből digitalizálja a lemezt, ha akarom. Tehát meg tudom hallgatni rajta, mert eddig ezek holt anyagok voltak, amíg nem tudom hallgatni, annak nincs semmi értelme. És akkor ugyanígy van a régiebbi lemezekkel is, amik tetejében nagyobb veszélynek vannak kitéve. Ezt szerettem volna elmesélni. 2 évvel ezelőtt megyek Montrealba a Szent Denisen, és csak így megállok, mert micsoda zaj ez. Jézus Mária, fordulok vissza. Hát van egy jellezetes zaj, amit semmivel nem tudok összetéveszteni, amikor törékeny bakelit lemezeket törnek össze. Úgyhogy visszafordulok, és látom, hogy rámoltak ki egy ilyen lakást, ami felújítás volt, és így dobták bele a izébe, és törz. És oda mentem, és így mondtam, és magát érdekli, mondta, és elkezdtem megnézni, nem volt benne sok érdekes. De ha egy perc előbb veszem észre, le vannak a címkék fényképezve, az amerikai Columbia lemezkiadónál kiadott Király Ernő lemezek voltak például. Tehát az ember egyszerűen megdöbben, megőrül attól, hogy megyek egy idegen ország, vagy idegen utcán, és ott mellettem törik össze a Király Ernőnek a 30-as években Amerikában nyomott lemezeit, mert akkor már nem innen vitték a lemezt, akkor már csak a mesteranyagot vitték, és ott sokszorosították, és ott törik össze a Király Ernő. És akkor elvittem egy párat ebből, és a címkét lefotóztam, mert ez is mégiscsak egy bizonyíték, magyar nótákat énekelt. Nem azért fájt a szívem, tehát nem a mi rajta volt, hanem magáért azért, hogy mégiscsak itt valami, amihez közöm van, és lehetett volna, és fontos volt nekem, az ott semmisül meg előttem. Na, tehát tele van az ember élete drámákkal. Úgyhogy Kazal Lászlót hallgassuk.
Jó,
már meg.
Igen, mielőtt elkezdenk, mivel a Kazal Lászlóval, és ha még utána lesz valami, azzal fog zárulni az. Most kérdezzetek, tehát ami bennetek van, kérdezzetek.
Jó, akkor utána már csak egyet fogok lejátszani, de kérdezzenek bármi.
Kinek
igen.
Van egy kérdése?
Nekem annyi kérdésem van, hogy ahogy én megfigyeltem, hogy a film, tehát a hangos filmekből felvett zene, és a gramofon lemezre felvettek között elég érdekes különbség van, mondjuk a hangos filmeknél azért is voltak jó, tulajdonképpen jobb, könnyebben hallható volt, mint a gramofonra vagy valamire felvett, mert akkor ezek a recsegélyekokó felvételek azok részben rajta maradnak, akkor gondolom a digitalizálás közben is előfordul, hogy megmaradnak, vagy csak hát jó, mert jó ezeket a felvételeket akkor szüljenek, mert meg kell lenni az eredeti hangnak. Ez az egyik, amit akarnék megkérdezni, a másik pedig az, hogy ezeket az anyagokat honnan szerzik be, vagy hogyan is tudnak hozzájutni, mert tulajdonképpen már az előbb sem tettem, hogy az anyagi okok miatt is, vagy pedig gondolom a Magyar Rádiónál is megszerzik, mert ott is rengeteg ilyen anyagok vannak, gondolom, vagy a BIM stúdióban, vagy nem tudom, hogy most nem tudom konkrétabban, de honnan.
Értem. Az elsőre az a válasz, hogy itt nem említettem ugye, hogy a hangos filmnél egy másfajta hangrögzítés, ez a fényhangos rögzítés történik, tehát a filmnek a szélén van egy, nem tudom másképpen, nem egy mágnes csík, hanem egy olyan leolvasó, ami a fényt alakítja át hanggá. Na most, hogyha az a tekercs nem megy tönkre, például nem vágnak ki belőle, vagy valami, az sokkal jobban megőrződik, mert a film karcos lesz ugyan, de az a közepe lesz karcos, ez meg a legszélén van általában. Tehát a képen való romlás nem mindig jelentkezik ugyanúgy a hangba. Igen, gyakran néznek régi filmet, akkor azt látják, hogy milyen jó a hangja ahhoz képest, hogy így esik az eső, azt szoktuk mondani, mert egy filmen állandóan tele van zajjal. Tehát ezek nagyon fontosak, a hangot olykor jobban megőrzik, mint a képet, és hát mivel a DVD-ken megjelennek, tehát a hangot könnyű levenni róluk, hát én is ezt most csak azért vettem le mintaként, mert hát több száz film van a mi gyűjteményünkben, és nekem is nagyon sok van, csak hogy arra mutassak példát. Na most a beszerzésnél pedig két dolog van. Az egyik az, hogy nem akarunk mi mindent beszerezni. Tehát van egy olyan, hogy az ember ne legyen telhetetlen, ezt így tudom fogalmazni, mert attól nem lesz jobb. Tehát a beszerzések azok legyenek célirányosak, és értékeket próbáljanak felkutatni. De ha nem is akarunk mindent tulajdonolni, jó az, hogyha tudjuk azt, hogy mi van máshol. Tehát ez egy fontos tudás, hogy én nekem megvan az, hogy mi van a rádióarchívumában. Tehát ha én keresek valamit, vagy tőlem kérdeznek valamit, akkor tudom mondani, hogy Bródy Sándor utca 8, hogy hova kell menni. Az legalább olyan fontos, mint hogy én azonnal oda tudjam neki adni tetejébe. Ugye a TV-archívum, a rádióarchívum, és még lehetne sorolni a filmarchívum például, ezeknek főhivatásuk az, hogy ezeket megőrizzék. Előfordul olyan, még erre hadd mondjak egy nem vicces, de mondjuk paradox példát, hogy van olyan felvétel nekünk a hangtárunkban, ami nincs meg a rádiónak. Ez azon egyszerű esetnél miatt jöhetett létre, hogy 1962-ben, amikor volt egy színházi közvetítés, akkor a szolgálmas kollégák ott álltak a Magnóval a rádió mellett és felvették ezt. A rádióban viszont ezt a közvetítést, vagy annak a hangszalagját, ha egyáltalán felvették, később letörölték. Tehát én a rádiónak én tudok adni oda is. Én a rádió archívumával tárgyaltam ilyenekről, mondtam, ezt kell, azt mondja, ez nincs meg nekünk. Mondom, látod, nekem megvan, ezt csak próbaként hoztam, hogy mi is tudunk ehhez hozzászólni. Tehát tulajdonképpen nagyon érdekes dolog, hogyha lenne egy olyan nyilvántartási rendszer, amivel ez mindez megvan, akkor sokkal többet tudnánk arról, hogy mihez férhetünk hozzá, és akkor azoknak, akik ebből dolgozni tudnak, akarnak, szeretnének, azoknak sokkal könnyebb lenne a dolguk. Nem lehet mindent egy helyre összegyűjteni, ez anyagi kérdés is, meg minden tekintetben. Szóval nekünk azt feldolgozni, ami van, az is egy horribilis mennyiségű munka. Hogy korszerűen legyen feldolgozva, hogy kereshető legyen, hogy digitális legyen, hogy én azt tudjam az interneten, amit még nem tudok jelen pillanatban, de a mi honlapunkon például legalább részleteket beadni előadásokból, mert ez most a következő tervünk, hogy az adatbázisunk, ami nézhető az interneten, amellé ott legyen a kritikát, el lehessen olvasni az előadásról, látjuk a szereposztást, látunk fényképeket, hallunk egy hangfelvételt, tehát hogy valami, aki ez iránt érdeklődik a régi dolgok iránt, azoknak legyen ehhez a dologhoz minél több kapaszkodó, minél több segítség ahhoz, hogy valamit meg tudjanak ítélni, hogy valamit a helyére tudjanak tenni.
Az én kérdésem az lenne, hogy az ön archívuma az intézet archívumát is képezi, illetve fordítva, ami az intézet archívuma, azzal ön is rendelkezik?
Hát nézze, ez úgy van, hogy olyan értelemben rendelkezem, hogy ezen felvételek egy része az intézet archívumából van kimásolva. Mi nem terjesztjük ezt, különösen nem, hogy hívják, kereskedelmi, nem tehetjük meg. Ha ilyen teszünk, akkor szerzőjogokat mindent betartva tehetünk csak. De az régi szokás az intézetben, hogy a benti felvételekről készülnek olyan munkapéldányok, amelyek különböző bemutatókon vagy helyzetekben szerepelnek. Igen gyakran ez megmentett hangfelvételeket, tehát mondok egy példát. Én nézem a régi hangfelvételeket hangszalagon, ott van, hogy Czenner Mihály, aki nekünk egy nagyon nagy nevű kollégánk volt, és nagyon sok ilyen előadást tartott színházról. Czenner Mihály kimásoltatta, vagy a szalagról, vagy a lemezről átíratta a következő részleteket. Ezeket a szalagra átírták, ő elment, megtartotta az előadást, ott szemléltetőnek használta, aztán betette a gyűjteménybe, és a lemez eltört, és a szalag meg megmaradt. Tehát gyakorlatilag minden duplikálás, ha az jó minőségű, az növeli az esélyét annak, hogy valami nem fog elveszni. Tehát ilyen értelemben én még azt sem szoktam sajnálni, hogyha azt mondja valaki, te baráti alapon már ebből az időben, hogy adjál nekem egy kópiát. hát nem tud velem így, szóval nem tud visszaélni vele, hát most ez üzletet nem tudok kötni, hogy egy magnum kazettáig kérjek 200 forintot. Mm. Vagy. Tehát azért mondom, hogy én azt gondolom, hogy ennek a akiben van ilyen szenvedély a hangfelvételek vagy régi dolgok iránt, azokkal jó együtt, azokkal kell, hogy ez működjön, hogy akinek van valami, az nem... Én nem vagyok egy bigott hanglemezgyűjtő, vannak ilyenek, én ismerek ilyeneket, akik azt mondják, meg se hallgathatom, nem hogy kölcsön adja. Hát mondom, kösz szépen, akkor mit, boldog vagy, hogy otthon ülsz a lemezed, és te meghallgattad már? Szóval én azt szeretem, hogyha valami, ami van, az hat. Hogyha az emberek hozzáférnek, hogyha minden több embernek örömet okoz, vagy felkelti az érdeklődését, vagy valami történik vele, mert ezek ezért vannak. Minden más, akkor csak olyan, mintha elásnánk a kert végébe, azt örülnénk neki, hogy mi van a kert végébe, elásva. Hát ennek...
És hogyha ön, mint magánember a saját pénzéből vesz olyan lemezt, ami nincs meg a múzeumnak, akkor azt a gyűjtemény részévé teszi?
Igen, igen.
Jó,
igen, például mondok erre egy példát, tehát én nagyon azért is propagálom itt, mert hát ha valaki tud nekem ilyenbe, én nagyon erősen gyűjtöm a Csárdás királynőt. Írtam is róla, most a Színház mostani januári számában is van egy kis cikkem Csárdás királynő kapcsán. Tehát nekem külföldi tévékről, külföldi utazásokon, ha látok egy Csárdás királynő valamiért, akkor ezt megveszem, és utána vagy azt adom az intézetnek, vagy egy kópiát adok, mert legyen több. Tehát külföldi tévékből fölvettem több olyan Csárdás királynőt, műholdasról, előadást, amit aztán az intézet betettük a gyűjteménybe. Hát miért az enyém legyen? Hát nem, én nem fogom százszor megnézni, de 100 ember egyszer majd csak meg fogja nézni, és akkor az jó érzés nekem. Tehát ebben nincsen konfliktus. Nem olyanról van szó, ami különleges értéket képezne, ez olyan értelemben képez különleges értéket, amennyiben különleges felelősség kötődik hozzá, ez pedig az, hogy ezek a dokumentumok megmaradjanak, és minél több embernek hozzáférhetők legyenek.
Utolsó kérdésem lenne, hogy én is gyűjtök hangokat, tehát saját hangfelvételeket készítünk többen is, és az egy közös gyűjtemény részét képezze, amely ezt bárki hozzáférhet a honlapokról.
Igen, én láttam ezt, igen.
Hogy van-e Berkeley zenéje?
Hát nem nagyon. Elvétve talán.
Mert például nekem arra nagyon fáj a fogam, hogy szeretnék, nem tudom, vagy tud-e olyan működőképes Berkeley-ről, ami elérhető, tehát akár a tulajdonosa is, ővel lehetne beszélni, hogy...
Hát nem tudok, de ha lesz ilyen, akkor nem fogom elfelejteni, mert elég extrém a kérdés, viszont ha ne poénnak tűnjék, de egyszer az interneten találtam egy Csárdás királynő tanép, a Terangyos élet, ami egy ilyen Berkeley-vel volt lejátszva, az nagyon érdekes volt.
Kisztári múzeumban van egy
Berkeley. Tessék?
Kisztári múzeumban láttam egy Berkeley.
De nem a Csárdás királynőt játszva.
Azt nem volt okán megtekerült a múzeumban,
hogy így játszik. Egyébként volt jól József Attila életéről egy sorozat a rádióban, és a Berkeley-vel kezdődött, Berkeley zenéből kezdődött.
Igen.
A Szevényi Cecília szerkesztette, beszéltem is olyan rádióban, megadta a Dömötteri a telefonszámát, és nagyon örült, azt mondta, csináljuk, és nincs visszajelzés. Én mániákus visszajelző vagyok, mert azt gondolom, ha nekem jó, akkor azt közölni kell vele, hogy nekem ő valami jót tett.
Így van.
Na, Kazalászló előtt van egy kérdés? Akkor...
Igen. Tehát az a kérdés, hogy miből élnek az emberek?
Hosszú-hosszú évek volt a töröm, én a fejemet. Miből élnek tulajdonképpen az emberek? Hol van az a nemes forrály, amelyből a fény csobog? Évek óta erre gondolok. Míg végre tegnap megakadt a tunokén gomon a szemem, a rejtét megfejtettem, vagy csak érdemes. Hogy az a tunokén kérem, melyet én nem régen viselek, hány embernek nyújtott minden napi kenyeret. Tőlek Ausztráliában legelnek azok a gyukok, akit a látukon növekszik a gyapjuhot, ha a lyuk a törméjét cipelni nem tudja tovább, szépen lenyírják a gyapjuhát. Ott vannak főjuhászok, aljuhászok, juhászkinasok, ott van a főnyirász kinyírni hivatott. Hetenként, hat havonként megkapják a fizetésüket, s ebből remekül megélnek ott az emberek. Ha a gyapjú le van nyírva, akkor bálába szedik, lemérik és utána a hajóra tekik. Mikor le van raktározva, jön a hajós kapitány, s elindul az egész rakomány. Ott van a parancsnok, a kormányos, a kisebb rangúak, a gépész és a fűtős, a többi urak. Pontosan megkapják a nekik járó illetményüket, s ebből remekül megélnek ott az emberek. Most a hajóról a rakomány a vasútra megy át, ebből él meg azután a vasút társaság, elnök, igazgató, forgalmista, kalauz ellenőr, míg a gyapjú a gyárba kerül. Ott van a vezér úr, a titkár úr és ezek neje is, és mindegyiknek még a kedves neje is. Az összes munkások, a szállítók és üzembevetők megkapják a fizetést, és ebből élnek. Végül szövet lett a gyapjúból, a szabón veti át. Műhelyéből remekül él az egész család, négy-öt gyerek, após, anyós, cseréd és a feleség, főkabát és a szabó segéd. A gyapjú szövetből egy smoking lett, mely énre jár került, nincs rajta semmi hiba, éppen sikerült. A szabó 700 fejlő szállát, hogy én nem ünnepem meg, most érdemléből érdeknek kezdett az ember.
Hát köszönjük szépen.
Azt mondta, hogy búcsúzóval még egy rövidet játszhatok. Már csak azért is, mert nem fejeztem be a Jávor Pál sztorit. És most itt Jávor Pálnak egy szívhez szóló Amerikába készült dala, vagy minek nevezzem, nótája. Hadd hangozzék, hadd megadjanik bennünk. Hiszen ő nagyon tragikus sorsú színész volt ebből a szempontból, ami a háború alatt érte, az is nagyon kemény dolog volt, akkor ez az amerikai csábítás, hogy elment Amerikába és reményekkel, amelyek nagyon beszűkültek, hiszen ott csak a magyarok körébe tudott valami fajta sikert adni, de anyagilag semmiképp nem vált be, de őhez mégis ragaszkodott több mint 10 évig, és ezzel elpuskázta azt a lehetőséget, hogy a század egyik legnagyobb magyar színésze legyen, és hát mint ismert, ugye 58-ban már csak meghalni jött haza, hogy egy-két számára méltatlan szerepet itt eljátszon, és aztán pedig a kórházban meghalt. Nos, hát Amerikában azért készült vele sok felvétel, ezek is részben megvannak, elég sok olyan amerikai anyagunk van, erről is tudnék mesélni, ami az ottani emigrációban működő színészek, Szelecki Zitától, Szörényi Éváig és Szabó Sándortól, nem tudom én meddig, rengetegen dolgoztak. És hát így volt kint Jávor is, aki aztán persze hazatért ellentétben a többiekkel, de sajnos már csak...
Két számomra,
Ezsa? Indítsuk el az elsőt, és majd le fogom halkítani, mert itt egyben függően van felvéve.
Emlékeztek még, mikor ott laktatok, messze, odaáll, nézzetek a szívetekbe, aztán még odalát. Kis falura, házra. Az oldala vályok, vagy befetetám szemetek a hályok, és nem látjátok már, vagy nem akarjátok. Rajtatok is fogott az ősi magyar átok, ami nemzedékről nemzedékre jut, hogy haza csak akkor van, ha adni tud. Remélem nem, remélem nálatok ez nem igaz, csak kissé belette már a múltat a gaz, s a sok munka mellett meggörnyedt a hátunk, de homályosan mégis visszalátunk. és zivataros téli estén néha-néha fájó szívvel mindent újra álmodunk. A szívünk melegnél megtanul, a múlt elhervad, megfakul. De lesz idő, hogy visszajön, hogy visszasír. Egy régi dal, amit a szívünk elfeledni, úgysem bír.
Köszönöm szépen, mielőtt optimistább hangulatot érne Jávor letekerem. Maradjon bennünk ez a szép emlék, ez a szép honvágy, amit ő érzett, és nyilván ezt nagyon sokan érezték Amerikában, akik jobb sorsú vágyával elindultak, és aztán vagy sikerült, vagy nem.
Én pedig mindannyiunk nevében meg szeretném köszönni ezt a színvonalas estét. Tényleg itt az 1900-as évek legelejétől 60-70 évet is ugortunk talán, és úgy gondolom, hogy ritka szerencsés emberek vagyunk, mert keveseknek adatik meg, hogy ilyen hosszan és ilyen mélységben egy idő alatt ennyi mindent megtudhassanak. Köszönöm szépen!
Én köszönöm az érdeklődést, és nagyon örülök, hogyha
köszönjük.
Így érzik.